153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Váradi Krisztián, akivel már nagyon régóta szeretnék beszélgetni, és most végre sor kerül erre, köszöntelek szeretettel itt a stúdióban.
Köszöntelek én is, és köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit is. Köszönöm szépen a meghívást, megtiszteltetés, hogy ebben a műsorban beszélgethetünk.
Olyan sok téma van, amit érinteni fogunk, hogy ugye nagyon közismert személy vagy itt városunkban, ha csak akár a sportolásodat, akár a matematika-fizika tanári pályádat tekintjük a Bibó István gimnáziumban, akár az önkormányzati munkádat tekintjük, ami 17 évre tekint vissza, és azt gondolom, hogy nagyon sokan kíváncsiak arra, hogy te vajon halasi vagy-e, vagy honnan érkeztél, és hogy milyen családból érkeztél, hol nevelődtél.
Én nem kiskunhalasi származású vagyok, de a közelből, Csengődről származom, ott töltöttem gyermekéveim, édesanyám tanító, édesapám esztergályos, és egy 4 és fél évvel fiatalabb öcsém van.
Akkor valószínűleg sokat verekedtetek, ez a ez fiútásoknál jellemző szokott lenni.
Igen, volt ilyen időszakunk, és jó testvérek voltunk, de természetesen két fiútestvérnél beletartozott a civakodás, és néha valóban voltak ilyen epizódok.
Mondtad, hogy édesanyád tanár volt, tanító volt, akkor rögtön az érdekel engem, hogy amikor te kicsi voltál, mi szerettél volna lenni? Tudjuk, hogy tanár lettél hosszú évekig, voltál nagy siker ezen a pályán, befolyásolta, vagy mi szerettél volna lenni, mikor pici voltál?
Alapvetően ez önmagában nem befolyásolt. Én gyermekkoromban is megvoltak ezek a klasszikusok, hogy tűzoltó leszek, katona. Mellette volt olyan valóban, amikor éppen édesanyám inspirálására a tanító és a tanári pálya vonzott, de ez csak a gyermeki játékos időszakban volt jellemző. Aztán később egyáltalán nem gondolkodtam már azon, tehát amikor középiskolai pályaválasztás volt, egyáltalán nem szerepelt a terveim között a tanári pálya. Középiskolában leginkább a mérnöki pálya, illetve az informatikai pálya vonzott. Az, hogy én tanári pályára menjek, az egyáltalán nem volt opció és terv ebben az időszakban.
Akkor azt áruld-e nekem, hogy lettél matek fizika tanár?
Ennek érdekes története van, ahogy az előbb említettem, tervben nem szerepelt, ugyanakkor azt tudni kell, hogy abszolút reál érdeklődésű voltam mindig is, már általános iskolában is, azonban a Sziládi Áron gimnáziumban tanultam középiskolában, de humán osztályba kerültem, és így azon kevesek közé tartoztam ebbe az osztályba, aki a matematikát és a fizikát szerette és értette, és az osztálytársaim rendszeresen nyúztak engem azzal egy-egy dolgozat előtt, hogy magyarázzam el nekik az éppen aktuális tananyagot, és amikor a felvételi jelentkezés időszaka volt, az én felvételi papírjaim már ki voltak töltve az előbb említett informatikai és mérnöki szakokra, azonban annyira noszogattak az osztálytársaim, hogy olyan jól magyarázom állítólag a matematikát és a fizikát, hogy miért nem tanár leszek, és valahogy olyan szinten bogarat tettek a fülembe, hogy talán 2-3 nappal a jelentkezés előtt széttéptem a papírokat, és átírtam, és első helyen megjelöltem a matematika-fizika tanári pályát, mert maga a két tantárgy szépsége, a matematika és a fizika szépsége az mindig is vonzott, de nem ez volt a terv. És végül ez lett, első helyen megjelöltem, felvettek, és így lettem matematika-fizika tanár. Az informatikával nem szakítottam egyébként.
Ez azért is nagyon érdekes, amit mondasz, hiszen azt is valószínűleg sokan tudják, hogy közel másfél éve váltottál, és tulajdonképpen az informatikával foglalkozol, tehát a nagy szerelem mégiscsak előtérbe került, de hogy hosszú-hosszú ideig tanítottál a Bibó István gimnáziumban, hány évig?
Összesen 20 évig tanítottam a Bibó gimnáziumban, matematikát, fizikát, és osztályfőnök is voltam, 4 osztályt vittem végig ez alatt a 20 év alatt.
Ez gyönyörű. Én azt gondolom, hogy ez olyan szép dolog, hogy az osztálytársak segítése és az ő inspirálásukra választottad ezt a pályát, hogy ilyet még nem is hallottam. Sokféle variációt hallottam, hogy hogyan választ valaki pályát mondjuk 18 évesen. Szóval ez nagyon klassz dolog. Tehát akkor elvégezted az egyetemet, és hol kezdted a tanítást?
Ennek is van egy kicsit érdekes története. Én az egyetemen matematikából kicsit komolyabban belemélyedtem a tudomány rejtelmeibe, és volt egy ilyen gondolatom, hogy PhD tanulmányokat folytassak. Demonstrátori pályázaton én 3. év végén nyertem, és így 4.-5. évben én programozó matematikusoknak tanítottam analízist.
Biztattak, még diák egyetemistaként?
Igen, még egyetemistaként gyakorlatot vezettem, és az ott letett munkám alapján biztattak, hogy maradjak a PhD tanulmányokra, folytassa ezt az irányt. Azonban ekkor negyedik év végén megkeresett volt iskolám jogutódja, akkor már Bibó István gimnázium igazgatója, Pintér András igazgató úr, aki jelezte, hogy két kollega nyugdíjazása miatt egy matematika-fizika tanári szakos állása jövő évben szabad lenne, és nem érdekelne engem. Ekkor negyedéves voltam, és természetesen ilyen ajánlatra nem lehet nemet mondani, tehát én ezt sem terveztem, ez is gyakorlatilag adódott és jött. Igent mondtam, és az ötödik évet úgy végeztem el, hogy Szegeden laktam, egyetemre jártam, nem mentem ki levelezőre, nappalin fejeztem be, és félállásban tudtam elvállalni a Bibóban. Reggel keltem 5 órakor, átbuszoztam Kiskunhalasra, tanítottam 11-12 óráig, csinálták meg az órarendem, visszamentem, és délután rendes nappali tagozaton befejeztem az egyetemet. És így kerültem ide a Bibó gimnáziumba, utána egy év ilyen félállás után teljes állásban.
Hát azt gondolom, ezt is kevesen tudták rólad. Azért ez már mutatja, hogy milyen kitartással rendelkezel, ez fantasztikus adomány, és nyilván a sportban is meglátszik, mert hogy fantasztikus sportoló is vagy, nagyon kitartó, és majd mindjárt elő is beszélgetünk. Most jöjjön egy kis zene, Váradi Krisztiánnal beszélgetünk tovább hamarosan, most még először a tanári pályáról.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket Váradi Krisztiánnal. Ugye fogunk több területről beszélgetni, hiszen matematika-fizika tanár voltál, kerek 20 évig a Bibó István gimnáziumban, nagy sikerrel, fantasztikus sportoló vagy, és most informatikai területen dolgozol. Mesélj egy picit, 20 év tanárság, mondtad 4 osztályt vittél végig, és hát nagyon jó híred volt, ami az ritka dolog, mert matek-fizika tanároknak hamarabb a rossz híre, mint jó. Szóval mesélj egy kicsit, megszeretted a tanítást? Nem bántad meg, hogy nem maradtál bent az egyetemen?
Egyrészt köszönöm szépen a bókot, jól esik, ha az ember ilyet hall vissza. Én azt gondolom, hogy nagyon jó volt tanítani, egyáltalán nem bántam meg, hogy azt a pályát választottam, én szerettem is tanítani, elhivatottan álltam a szakterületemhez. Az volt az aszpolitikám, ha már azt a célt el tudjuk érni, hogy a diákok ne utálják a matematikát és a fizikát, akkor már önmagában óriásit léptünk előre, ez az elsődleges és másodlagos, hogy a diák értse meg a matematikát és a fizikát, és ha a kettőt találkozik, akkor az pedig különösen jó. De nálam a sorrend mindig ez volt, hogy lehetőleg ne utálják ezt a két tantárgyat, amely sajnos valóban közutálatnak szokott sokszor a diákok körében örvendeni.
A versenyző diákokat, ugye mondtad, hogy PhD-n majdnem bennmaradt az egyetemen, a te döntésed volt, hogy nem. Mennyire foglalkoztál versenyfelkészítéssel, tehát akik alapból szeretik a matekot?
Ez inkább még a pályakezdő éveimre jellemző, akkor tényleg sokat foglalkoztam tehetséggondozással is, versenyre készültünk, voltak szép eredmények is. Későbbiekben inkább arra helyeztem a hangsúlyt, én úgy érzékeltem, hogy a szülőknek sokkal fontosabb az, hogy a gyermekük biztosan jusson be a felsőoktatási intézménybe. Nyilván nem rossz dolog, és egy iskolának fontos az, hogy legyenek szép versenyeredmények, de én azt gondolom, hogy egy iskolát azért nem csak önmagában az minősít, hogy milyen versenyeredményeket tudunk elérni, hanem ez legalább ennyire fontos, és a szülőket lehet, hogy talán ez jobban is érdekli, hogy ha a gyermekük elkezdi a tanulmányokat, akkor onnan hogyan tud tovább lépni.
Ugye mondtad magadról, hogy nagyon realisztikus, gondolkodó típus vagy, 4 osztályt vittél végig, ott rengeteg mással is találkozik az ember, tehát lelki gondozni kell a gyerekeket, szülőket, az élet más területein is esetleg tanácsot adni. Ezt a részét mennyire szeretted, mennyire állt közel hozzád?
Ezt a részét is nagyon szerettem, és nagyon örülök, hogy osztályfőnök voltam. Egy osztályban, ahol az ember osztályfőnök, mindig egészen más a kapcsolata a diákokkal, mint ahol csak szaktanárként van jelen. Jó volt szervezni osztálykirándulásokat, közös programokat csinálni, és a mai napig ezekkel az osztályokkal, az osztálybeli volt diákokkal valamilyen szinten van kapcsolat, akár ugye a közösségi médiát, ha nézzük, illetve hogyha összefutunk a városba, vagy valahol, akkor is azért mindig meg szoktunk állni. Van, hogy Budapesten tömegközlekedési eszközön találkoztam volt diákkal, és kölcsönösen örültünk egymásnak. Én azt gondolom, hogy ezek mindenképpen pozitív részei annak, ha az ember nem csak tanár, hanem osztályfőnök is egyben.
Mivel, hogy osztályfőnök voltál, ugye az mindig egy kicsit minta is a diákok számára, ezért nagyon fontos, hogy egy nagyon egészséges személyiség legyen az osztályfőnök, tehát rendkívül intenzíven sportolsz, úgyhogy most egy picit azt mondd el nekem, hogy mióta része az életednek a sportolás, és gondolom, hogy hatottál is a diákjaidra ezen a területen is.
Igen, azonban azzal kezdeném, hogy nem volt ez mindig így. Ugyan a sport mindig is hozzátartozott valahol az életem, de inkább szabadidő jelleggel, és hát van sajnos az életemnek egy olyan epizódja, hosszú epizódja, amire nagyon nem vagyok büszke, de azt gondolom, hogy pont ahogy végződött, amiatt ebben az adásban is elhangozhat, én közel 2 évtizeden keresztül dohányoztam. Méghozzá nagyon erősen, és mellette inkább hobbi sportoltam, és amikor én 38 évesen, ez 7 évvel ezelőtt volt, eldöntöttem, hogy ezt a nagyon-nagyon-nagyon rossz szokást, amivel csak tönkre tehetem magam, ezt abba kell hagyni, és ezt egyik napról a másikra én sikeresen megtettem, akkor kezdtem el igazán fanatikusan szisztematikusan sportolni, elsősorban országúti kerékpározás, másodszorban pedig konditermi edzések, illetve az utóbbi időszakban a futás, ami vonz, főleg a kerékpár az, amit később aztán versenyszerűen is űztem.
Hát most megint megleptél. Nyilván, aki közelebbről ismertek téged, valószínűleg tudták. Mennyit cigiztél, mennyi dobozzal mentél egy nap? Mert azért ez minden szempontból borzasztóan nehéz egyik napról a másikra leállni.
Sajnos egy másfél dobozzal szívtam el, tehát az erősebb dohányosok közé tartoztam, és azt gondolom, hogy pont ezért az én számból talán nem hiteltelen azt mondani, hogy a hallgatók között is, hogyha van, aki dohányzik és gondolkodik rajta, ne habozzon. Az életem legjobb döntése volt az, amikor leszoktam. Nem gondoltam, hogy én képes leszek, én azt gondoltam, hogy ez nekem kell, és szükségem van rá, és én nem akarok leszokni, de rá kellett, hogy jöjjek arra, és ez belülről fakad, hogy ezt igazából fel kell adni, és sokkal jobb úgy az élet, így utóbb azt mondom, hogy ez a 7 év sokkal-sokkal jobb, minden szempontból pozitívabb és egészségesebb, mint amikor ezt a rossz szokást még birtokoltam.
Mi inspirált erre? Magad döntötted, család beszélt rá, drága volt, egészségügyi problémáid voltak?
Ezek úgy együtt. A családom nagyon-nagyon régóta szerette volna, hogyha leszoknék, tehát ők folyamatosan inspiráltak, de végül az kellett, hogy ez belülről szülessen meg. Nem voltak konkrét egészségügyi problémák, tehát szerencsére nem kellett orvosi bármilyen beavatkozás, vagy ilyen orvosi utasítás, hogy szokjak le, csak egyszerűen kezdtem érezni azt, hogy egyre nehezebb, egyre fárasztóbb minden mozdulat, sokat köhögtem. Tehát az a következmények, amik a dohányzással együtt járnak, és azt mérlegeltem, hogy ha nem hagyom abba, akkor ennek csak rossz vége lehet.
Fantasztikus vagy, ez egy külön misét megér, valószínűleg. A sportolás egyébként, ez is nagyon jó üzenet, én azt gondolom, hogy tulajdonképpen 7 éve ilyen intenzív az életedben. Voltak, akik inspiráltak erre, barátok, vagy magad kezdtél el csatlakozni tulajdonképpen, akár a versenykerékpárosok közé, hogy indult?
Is. Maga a sportolás, a kerékpáros sportban én beleszerettem, az belülről is inspirálódott elsősorban, de azért abban nagyon sokat közrejátszott az, hogy itt Kiskunhalason aktív kerékpáros élet van, és éppen amikor én elkezdtem, akkor volt ez igazából kialakulóban, formálódóban a Pedal & Café nevű szabadidős sport kerékpár, országúti kerékpár csapat gyakorlatilag mondhatom alapításánál ott voltam az elejétől kezdve, és az ottani közösség, illetve azok, akik a mai napig ott tekernek, és az ő korábbi versenyző múltjuk, eredményeik inspiráltak engem arra, hogy ebben a nagyon-nagyon szép sportágban egy kicsit utána jobban elmélyültem.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, Váradi Krisztiánnal beszélgetünk tovább, feltétlenül maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk a mai riportot. Beszélgető partnerem Váradi Krisztián. Azt nem említettük, pedig fontos, most milyen területen is dolgozol, mondd el, légy szíves.
Jelen pillanatban az informatikai szektorban szoftverfejlesztőként dolgozom.
Ez azért lepett meg engem, amikor én ezt meghallottam, mert nagyon kevesen tudnak programozni, megtanulni már érettebb fejjel, és amikor mi elkezdtünk beszélgetni erről, hogy történt ez a váltás, akkor engem az meglepett, hogy tulajdonképpen te mindig is szeretted, most már így nem, hogy elmesélted az életutadat, hogy informatikai mérnök szeretti volna lenni, csak rábeszéltek az osztálytársaid annó, hogy legyél tanár. Szóval, hogy te mindig is programoztál, ez hogy volt?
Igazából a programozással én már általános iskolában megismerkedtem, még az ős időkben Commodore 64-es számítógéppel, és amikor nem az informatika lett a pályaválasztásom célja, hanem a tanári pálya, én nem adtam ezt fel, és tovább folytattam az ez irányú tanulmányaimat, csak nem ebből szereztem a diplomám. A programozás mindig is vonzott, szerelem is volt, meg érdekelt a benne kiélhető kreativitás által gyújtott lehetőségek. Így én a tanári pálya mellett is utána folyamatosan programoztam, fejlesztettem. Fiatalabb éveimben egy sótvadkerti cégnél dolgoztam tanítás mellett külső munkatársként, majd ezt követően egy saját egyéni vállalkozás, utána pedig egy saját tulajdonú KFT keretein belül folytattam ezt a tevékenységet, míg nem másfél éven, most már főállásban egy budapesti cégnél, szoftverfejlesztő cégnél dolgozom.
Ez azért is nagyon klassz dolog szerintem. Nagyon sokan mondják, hogy azt tud igazán jól tanítani, bármilyen tantárgyat szinte, aki a való munkahelyeken is valamilyen helyen dolgozik, sokkal valóságosabb tapasztalatokat tud akár átadni a diákoknak. Te érezted ennek a hasznát a tanításban egyébként, hogy nem csak tanítasz, nem csak számon kérsz, hanem te magad is oldasz meg párhuzamosan feladatokat, tehát hogy jobban tudtál ettől tanítani?
Én azt gondolom, hogy igen, mindenképpen a informatika által gyújtott kreativitást az ember a tanításban, a tanári pályán is ki tudja használni, egyrészt a saját munkájában, másrészt a diákok felé is tudja ezt közvetíteni.
Ezt azért is kérdeztem, mert én magam is átéltem ezt, tehát amióta a rádióban dolgozom riporterként, főszerkesztőként, sokkal gyakorlatilasabb tapasztalatokat tudok átadni a diákjaimnak is órán, hogy körülbelül mi az elvárás egy munkahelyen, meg hogy mi a lényeges, mi a nem lényeges dolog, és azt valahogy a diákok is megérzik. Bár nyilván anyagilag sem mindegy, mert azért programozóként sokkal jobban lehet keresni sajnos, mint tanárként, de akkor ez így nagyon kiegészítette egymást az életedben.
Igen, azt gondolom, hogy az így volt. Szomorú sajnos, hogy a tanári pálya megbecsültsége jelentősen alatta marad a versenyszféra. Egyrészt a végzett munka minőségének és mennyiségének, másrészt pedig a munkaerőpiacon a hasonló kvalitású tudás bérezéséhez képest, hiszen egy mérnök, egy informatikus is ugyanazt az 5 évet teszi bele az egyetembe, és a tanári pályához képest ebben a szektorban, a versenyszférában nem 10-20%-kal, hanem nagyságrendekkel lehet többet keresni.
Hát igen, akár 2-3 szorosról is beszélhetünk, hanem többről. Azt mondd nekem, hogy 1,5 évvel ezelőtt váltottál, ennek anyagi oka volt, ugye nyilván ez sajnos most már köztudott, amiről most éppen beszélgettünk, vagy egész egyszerűen váltani akartál, elfáradtál, azért 20 év nem kevés tanításban.
Igen, én az elfáradtam szót azért nem használnám, mert szerintem félreérthető, és nem is fejeznék ki azt, ami valójában ennek az egésznek a mozgatórugója volt. Egész egyszerűen arról volt szó, hogy 20 év után egy picit úgy éreztem, hogy eljött az a pillanat, amikor egy kicsit szeretném máshol is kipróbálni magam, a kreativitásom másban is szeretném kibontakoztatni, és gyakorlatilag nem egy tervszerű váltás volt, hogy én eldöntöttem, hogy abba akarom hagyni, és már szeretnék csinálni. Egész egyszerűen egy olyan lehetőség adódott, amikor azt mondtam, hogy ez az a pillanat, amire nem lehet nemet mondani, és most tudom ezt a váltást megtenni. Egy olyan kihívást, egy olyan lehetőséget kaptam jelenlegi munkahelyemtől, ami vonzó volt kellően ahhoz, hogy a kreativitásom itt megpróbáljam kijönni.
Beszéltél sokat kreativitásról, és én ezt abszolút értem. Tehát én tanárként sokszor átélem azt, hogy mi ott inspiráljuk a gyerekeket, hogy dolgozzanak, de amikor te valamit megvalósítasz, akkor nem mást kell inspirálni, hanem magad valósítod meg. Azért ez jelentősen más működés.
Igen, nagyon jól rátapintottál az egyik mozgatórugóra, hiszen tényleg nagyon szép dolog és nagyon inspiráló a matematikát megszerettetni, a matematika tudást átadni és látni azt, hogy hogyan lesz egy éppen hogy csak elsőfokú egyenletet megoldani képes 9-esből, a végén differenciális integrál számítás teljes mélységeit ismerő érettségiző végzős. Ez egy nagyon szép folyamat. Ugyanakkor tanárként az ember minden évben ugyanazt csinálja, ugyanazt tanítja, és így én azt gondolom, hogy ez volt az, amiben azt éreztem, hogy egy picit én kreatívabb szeretnék lenni, amikor nekem is meg kell oldanom problémákat, alkotni kell, és sajnos ez a szomorú, hogy a tanári pályán az alkotást egyre nehezebb megvalósítani.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk. Váradi Krisztiánnal beszélgetünk tovább, életének egy nagy területéről még nem beszélgettünk, hiszen 17 évig önkormányzati képviselő voltál, és most azt is befejezted. Nyilván elsőként arról fogunk beszélgetni, hogy miért is fogtál bele a közéletben. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Váradi Krisztiánnal.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést. Partnerem beszélgető társam Váradi Krisztián. Sok mindenről beszélgettünk, hogyan lettél tanár, hogyan lettél most informatikus. Beszélgettünk a sportról, hogy hogyan tetted le egyik napról a másikra a cigit, és gyakorlatilag szinte élsportolóvá váltál, mondhatni, mert olyan kitartóan, és amiről még azért még fogunk beszélgetni, a sportról az életedben. Egy hosszú-hosszú periódus, 17 év az életedben, hogy önkormányzati képviselő voltál. Hogy indult ez a történet?
Ennek is hosszú története van, és nem akarom túl hosszúra nyújtani, és nagyon messzire visszamenni az időben, de ez is az egyetemi évekhez kötődik még. Én a rendszerváltás idején voltam, rendszerváltás után voltam egyetemista, az első demokratikus választásokon még nem voltam szavazókorú állampolgár, és egyetemistaként kerültem én sorra első szavazóként, és akkor engem elkezdett a közélet érdekelni, hogy ha már egy szavazatot leadhatok, és dönthetek a sorsomról csak akár egy szavazattal, és akkor én úgy voltam vele, én szeretnék tájékozódni, és elkezdtem közéleti heti lapokat, napi lapokat olvasni, és egyszerűen rájöttem, hogy érdekel a közélet, vonzott a politika. Majd amikor egyetem befejezése után tanár lettem, akkor úgy gondoltam, hogy én esetleg lehet, hogy tenni is szeretnék ezért, és így kerültem kapcsolatba a közélettel. Pár szimpátia alapján választottam magamnak egy irányvonalat, ami kialakult szimpátián volt, és azon a politikai oldalon kezdtem el közéleti szerepet vállalni, és 2002-ben volt az első önkormányzati választás. választás, amin indultam egyéni körzetbe, ahol mindjárt sikeresen elnyertem a választók bizalmát, amit utána még háromszor meg tudtam ismételni egyéni körzetben, majd a legutolsó ciklusban csak listáról, de még egy ciklusban voltam, így jött ki a 17 év.
Annyira örülök, hogy arról beszéltél, és többször úgy használtad ezt a fogalmat, hogy közélet, mert engem egy icipicit zavar, amikor politika, közélet összekeverjük a két fogalmat, mert a politikáról néha azt gondoljuk, hogy hatalmi játszmák tengere. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a közéletről van szó, hiszen általában olyan döntések születnek, akár az önkormányzatnál, akár magasabb szinteken, amik a közösségünk életét befolyásolják. Én azt gondolom, hogy te nagyon sokkal hozzájárulhattál a közélethez, hiszen általában a racionális probléma megoldásra fókuszáló emberek nagyon hatékonyan tudnak közéleti problémákat megoldani. Így volt ez.
Igen, én azt gondolom, hogy ebben van nagyon komoly és nagyon sok igazság. Visszakanyarodik a kérdésed első feléhez. Nagyon örülök, hogy rátapintottál az előző mondatomban erre a szóra. Én is ezt szeretem használni. Többször mondták, hogy politikus vagyok. Én mindig rögtön lezártam ezt a mondatot, hogy nem. Én közéleti szerepet vállalok, és nem tartom magam politikusnak. És elsősorban Kiskunhalasban gondolkodtam mindig, és ezért a városért szerettem volna tenni legszűkebb lakókörnyezetemért, és elsősorban szakmai oldalról megközelítve. Az előző válaszomban is én szándékosan nem mondtam, és nem is szeretnék pártot megnevezni. Kétségtelen, hogy hozzátartozott az életemhez, hogy egy adott párt színeiben vállaltam politikai szerepet hosszú időn keresztül, de igyekeztem ez alatt is én mindig ezt háttérbe szorítani, és nálam mindig az első az a racionalitás, a gondolkodás, a helyi érdekek, a lokálpatriotizmus volt, és csak másodlagos szempont volt a párt.
Én azt gondolom, ha ezt sokan gondolnák, így ez nagyszerű lenne, hiszen nem az a lényeges, hogy kinek milyen szimpátiája van, hanem az adott problémákat hogy tudjuk a legjobban megoldani a közösség javára. Mi az az elmúlt 17 évben, ami a leginkább lelkesít, vagy sikerült megoldani, vagy részt vehettél benne?
Szerencsére sok ilyen volt, felsorolni nem is lenne könnyű, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy sok ilyet fel tudnék idézni, ezért inkább nem konkrét eseteket mondanék, hanem szituációkat. Egyrészt, amikor a választók körzetben a lakosság megkeresésére és kérésére sikerült valamit elintézni, az mindig nagyon jó érzéssel töltött el, hogy úgy éreztem, hogy tudtam segíteni. Jó érzés az, hogy rá tudok mutatni a városban ma is több olyan megvalósult dologra, amit tudom, hogy nagyon sok helyen kellett kopogtatnom, nagyon sokat kellett érte járnom, hogy megvalósuljon, és amikor egyéni problémákat nem választókörzetből, hanem akár bizottsági elnökként is egy-egy egyéni probléma megoldásában tudtam közreműködni, és lehet, hogy éppen csak egy embernek volt fontos, de jó érzés volt azt látni, hogy tudok segíteni.
Akkor megint csak az a kérdésem, mint hogy a tanári pályán is megkérdeztem, hogy miért váltottál, hogy miért fejezted be ezt a fajta tevékenységedet.
Azt gondolom, hogy az előző válaszra adott mondat első fele itt is igaz, hogy minden ember életében eljön egy pillanat, amikor elgondolkodik azon, hogy váltani szeretne, vagy váltani kell, vagy mást kell csinálni. Így volt ez ezzel is. Egyrészt ebbe közrejátszott a munkahelyváltásom is, jelenlegi munkahelyemen kötöttebb az idő, a munkaidő, és én úgy gondoltam, hogy ebben a ciklusban nem tudnám a kettőt felelősség teljesen együtt csinálni. És én semmiképpen nem szerettem volna arra játszani, hogy ugyanúgy, mint előzőleg listán valószínűleg most is be tudtam volna kerülni a testületbe, de ha én ebben nem tudok annyi energiát és időt beletenni, mint régen is korábban, akkor én nem éreztem volna azt méltónak, hogy ahogy szokták mondani, kvázi csak beüljek és felvegyem a tiszteletdíjat, és én úgy gondoltam, hogy akkor az a helyes döntés, hogyha szép emlékként fogom ezt a 17 év munkát őrizni. Megköszönöm a városnak a bizalmat, hogy 17 évig dolgozhattam a városért, nagyon jó érzés volt dolgozni, de most úgy éreztem, hogy itt az idő, hogy most ezt le kell zárni.
Nagyon pozitív érzéseket mozgat meg bennem mindez, amit elmondtál. Ez tényleg nagyon klassz dolog, hogyha az ember valamit így tud lezárni, és a másik, hogy ha nem tudja teljes szívvel csinálni, akkor inkább ne tegye. Ezek nagyon jó döntések, én azt gondolom. Ez is nagyon fontos dolog, és nyilván a befejező beszélgetés részben erre fogok rákanyarodni, hogy a változástól mindenki nagyon fél. A te életedben most tulajdonképpen két nagy változás is történt, ugye egyrészt a munkahelyváltozás, másrészt a közéleti munka befejezése, hogy hogyan történtek ezek a változások, mennyire könnyű vagy nehéz dönteni a változtatás felé lépni. Egy kicsit ebben fogjuk folytatni. Maradjanak velünk hallgatóink, Váradi Krisztiánnal beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és folytatjuk a mai beszélgetést Váradi Krisztián a vendégem. Ígértem a hallgatóknak, hogy egy kicsit rá fogok kérdezni. A legtöbb ember rendkívül fél a változástól. Ettől sokkal kisebb változásoktól is. Mindig is bátran változtattál az életedben?
Nem, azért én sem vagyok nagyon bátor változtató, és azt gondolom, hogy érthető is az emberek félelme. Nem könnyű olyan döntéseket meghozni az életbe, amik akár hosszú távú, nagyon nagy változásokat tudnak a későbbiekben is okozni. Velem is így volt ez egyébként. Főleg 20 év után egy ekkora váltást megtenni nagyon-nagyon nehéz döntés volt. Még valamikor az érettségi előtt kaptam az ajánlatot, és másfél hónapig vívottam, hogy akarom-e vagy nem, merjem-e vagy nem, és végül augusztus első napjaiban döntöttem el, hogy igen, bele kell vágni, mert racionálisan azt gondolom, hogy a változások jók, és bátran kell hozzáállni, de azért ezt a döntést nem könnyű meghozni.
Hát igen, az ember érzelmileg bizonytalanodik el, teljesen új közeg, új kapcsolatok, nap mint nap új munka. Mennyi ideig tartott, mire beleszoktál az új menetbe, hogy így mondjam, ugye mondtad, hogy másfél éve hagytad abba a tanítást, mennyi ideig tartott, amíg még azt gondoltad, hogy nem biztos, hogy jó, vagy legalábbis érzelmileg nehéz volt?
Érzelmileg mindenképp nehéz volt, bár nem nagyon hagytak időt ezen dilemmázni, mert rögtön belevágtok a mély vízbe, és...
Érzelmileg avval küzdöttél.
Igen, nem volt arra idő, hogy az ember ezen dilemmázon, de azért sokszor a mai napig eszembe jutnak azok a időszakok, amikor én órára mentem be, az a környezet, az a hangulat, azért az valahol hiányzik az embernek természetesen, tehát nem múlt el érzelemmentesen bennem ez a 20 év, de gyorsan meg lehetett szokni a változást, és azt gondolom, hogy racionálisan jó döntés volt, nem bántam meg, de ez nem azt jelenti, hogy ne hiányozna néha nagyon az előző 20 év.
Gondolom, így van ez az önkormányzati munkákkal is.
Igen, pontosan. Ezt a döntést sem volt könnyű meghozni, itt is nagyon sokat vívottam, és ez is picit hiányzik azóta. 17 évig nem néztem testületi ülést ismétlésben sem, hiszen ott ültem, ismétléseket nem néztem meg. Most furcsa televízión keresztül követni, mindig megnézem egyébként, és tényleg itt is elragadnak néha az érzelmek, hogy 17 éven keresztül azért jó volt dolgozni, jó volt ezt a tevékenységet, ezért a városért végezni. Egy picit ez hiányzik az ember életéből, de azt gondolom, hogy ez is mint változás, ha az ember egyszer eldöntötte, keseregni nem szabad rajta, túl kell rajta lépni, ezen szerencsére könnyedén túlléptem, de ez nem azt jelenti, hogy az embernek ne hiányozna adott esetben, főleg ami jó volt benne.
Melyik döntés volt nehezebb?
Erre nem tudom, hogy tudok-e válaszolni.
Egyformán.
Mind a kettő nehéz döntés volt, igen.
Mindenképpen nagyon örülök, mert nagyon sok ember érzi, tudja a fejével, hogy egy-egy szituációban már változtatni kellene, csak nagyon ragaszkodik a biztonságot nyújtó, megszokott, akár sok esetben nem jó úthoz, amiben éppen benne van. Tehát ez egy nagyon klassz dolog. Mondjuk talán könnyebb is, mert mondtad, hogy nagyon racionális beállítottságú, vagy talán ez is segíthetett.
Igen, ahogy említetted, az én esetemben azért volt más, mert nem olyanon kellett változtatnom, ami rossz volt, hanem olyan dolgokon kellett, amit egyébként is szerettem, és jó volt az életemben, de valóban akinek az életében valamilyen rossz dolgon kell változtatni, ott pedig különösen nem szabad habozni, még akkor sem, hogyha valami bizonytalannak tűnik.
Én nagyon kitartónak látlak, vagy azt gondolom, hogy mivel 7 éve vágtál bele a sportba, és nagyon gyönyörű eredményeket értél el, amit mindjárt megosztasz velünk, kitartó vagy?
Ez abszolút jellemző rám, így van. Én mindig is maximalista voltam, és kitartó is. Ha én valamit a fejembe vettem, akkor azért képes voltam nagyon keményen harcolni, küzdeni, legyen szó az élet bármely területéről. A sportban is így volt ez. Amikor elkezdtem sporttal komolyabban foglalkozni a dohányzásról való leszokás és életmódváltás után, akkor nem értem be azzal, hogy csak kimegyek kerékpározni egy olajosok útjára, vagy esetleg Soltvadkertre átmenni, megnézni, milyen szép az ottani tó, hanem elkezdett az érdekelni, hogy jó, hogy lehet ezt gyors. És edzéselméleteket kezdtem el olvasni, tanulmányozni, saját szervezetem, teljesítőképességem határait kezdtem el keresgetni, és így sodródtam oda, hogy egyszer bekattant egy gondolat, hogy ezt próbáljuk ki versenyen.
Na, és akkor mesélj nekünk. 7 év, az nem olyan hosszú idő, milyen eredményeket értél el, mint már szeniorként?
Igen, az első versenyem az emlékezetes marad, mert egy 55 kilométeres versenyen az első kilométer után csak néztem a többieket, hogy hova sietnek ennyire, és ott az utolsók között a futottak mi kategóriában. A célba is értem, ez volt a legtöbb, amit erről a versenyről elmondhatok, ekkor kezdtem el még fanatikusabban, hogyha ők tudják, akkor én is akarom tudni. Következő évben már indultam országos jelentőségű versenyeken középmezőnybe, és az azt követő éven volt a legsikeresebb, amikor a Magyar Amatőr Kerékpáros Szövetség által rendezett 12 versenyből álló országos sorozat pontversenyében a 10. helyen végeztem országosan. A következő évben 7. helyen is voltam, sajnos azt az évem egy versenybaleset félbeszakította, de egyéni országos versenyen egy dobogós harmadik helyezés volt az, amire nagyon büszke vagyok, mert azt egy 90 fős mezőnyben sikerült elérni.
Gratulálok, ez fantasztikus, talán ez sem mindenki tudta rólad. Ez milyen verseny volt, milyen távú verseny volt, ahol dobogós harmadik lettél?
Ez a Velence Maraton rövid táv, ami rövid táv 55 kilométert jelentett ennél a versenynél.
De ez maximum táv.
És ez a korosztályos eredmény természetesen.
Mit sportolsz ma?
Az elsődleges sport továbbra is a kerékpár lesz és marad, azonban a kerékpár jelentősen szezonális sportág, edzőtermi edzésekkel, valamint futással próbálom kiegészíteni és fenntartani ezt a sportformát, és majd tavasztól indul a kerékpáros főszezon.
Mit töltel most a legnagyobb örömmel? A sportolás, vagy az új munkád?
Én azt gondolom, hogy ezek így együtt, és hozzátenném a családot is. Én azt gondolom, hogy ezeknek egy egységet kell képezni, az ember akkor lehet kiegyensúlyozott, és akkor élhet úgymond teljes életet, hogyha szereti a munkáját, a családjával is jól érzi magát, és mellette ki tud kapcsolódni, mert arra is szüksége van minden embernek, hogy egy kicsit saját magára is jusson idő, tudjon kikapcsolódni, mert ha csak a munkára koncentrálunk, akkor azért az ember, ha felülni magát, ez hosszú távon megbosszulja.
Gyermekeid hányan vannak, és követik-e a sportszenvedélyedet?
Két fiam van, a kisebbik 4,5, a nagyobb pedig 12 éves. A nagyobbik fiam sportolt, több sportágban kipróbálta magát, járt foci edzésekre, cselgáncsra, atlétikára is. Sajnos most leginkább az Xbox előtt szokott sportolni, de azért igyekszünk noszogatni, hogy azért ő is sportoljon. Próbálunk mintát mutatni.
Krisztián, nagyon köszönöm a beszélgetést. Én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas és sűrű életút tulajdonképpen, amiről beszélgettünk, és hát csak annyit tudok mondani a változásokhoz, meg a sporthoz, családhoz, örömökhöz, hogy így tovább. Köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm a meghívást, nagyon jó beszélgetés volt, a hallgatóknak külön köszönöm, hogyha szenteltek erre a beszélgetésre időt és végighallgatták.
Váradi Krisztiánnal beszélgettünk.